Efézus 5. Az efézusi levél az két részre bontható. Az első három fejezet képezi az első részt, ami alapelveket, doktrinákat tartalmaz, egy kincses tára a keresztény életnek. Azt mondja el ott Pál, hogy mi az, ami már miénk Krisztusban? Mik azok az áldások, amiket megkaptunk Jézusban? Azt mondja ott, hogy minden lelki áldással megáldott, kiválasztott már a világ teremtése előtt, megbocsájtotta minden bűnünket, befogadott az ő családjába, elpecsételt az ő lelkével, ezek mind már a miénk. Ezek azok a dolgok, amit már élvezhetünk, nem kell ezért küzdenünk, nem kell ezért tennünk, ez a miénk Krisztusban, amikor újjászülettünk, megkaptuk. A második rész, a 4.-től 6. fejezetig, abban pedig Pál arról kezd el beszélni, hogy ennek fényében, ha ezek vagyunk Krisztusban, akkor hogyan éljünk. Így kezdődik ez a rész, hogy éljetek méltón az elhívásatokhoz, amivel elhívattatok. Ugye sokszor hívők mi megfordítjuk, hogyha méltón élek, akkor Isten megáld. Pedig az igében fordítva látjuk, Isten megáldott, Isten magáénak fogadott, és azt mondja, hogy most kezdje el ennek megfelelően élni. Ezt látjuk az efézusi levélben is, és azt mondja sokszor, hogy járjunk így, járjunk úgy. Négy területe van ennek a praktikus résznek. Az egyik, amit múltkor megnéztünk, hogy járjunk egységben. A mai rész az a járjunk tisztaságban. Az azután egy rész, ami a kapcsolatokat érinti, hogy járjunk, vagy éljünk harmóniában. És a legutolsó rész, ami a lelki harccal foglalkozik, hogy járjunk győzelemben. Négy különböző terület, amiben válaszolhatunk Isten jóságára. Emlékeztek, mondtuk, hogy a keresztény élet az egy válaszadás Isten jóságára. Nekünk azt nem kell kezdeményeznünk. Mi csak egyszerűen erre válaszolunk. Uram, te ennyire jó vagy hozzám, én szeretnélek jobban ismerni téged. Szeretnék veled járni. Nos, az 5. fejezetet kezdjük el, és itt van az első vers. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékol az Istennek kedves illatként. Úgy kezdődik ez a rész, hogy legyetek tehát, amikor ezt a szót látod, hogy tehát, mi már tudjuk ezt, akkor meg kell néznünk, hogy mit mond előtte, mert abból következik, amit most mond. Tehát, mit mond előtte, nézzétek meg 32. vers, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. Szülők, ez egy jó igevers, amivel kezdhetitek a gyermekeiteket tanítani a Bibliára. Legyetek kedvesek, jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nekünk Krisztusban. Nekünk megbocsájtatott, ezért tartozunk azzal, hogy megbocsássunk egymásnak. A megbocsájtást Isten nem egy lelki kötelezettségnek adja, hogy már pedig a keresztény ember így megbocsájt. Nem csak ez a tartalma, hanem a megbocsájtás az a lelkünknek, az elménknek, a szívünknek az egészségét jelenti. Ha én nem bocsájtok meg, akkor beteggé tudja tenni ez az én életemet. Amikor Jézus tanította a tanítványait imádkozni, akkor elmondta azt az imádságot, amit úgy hívunk, hogy az Úr imádság, a mi atyánk, aki a mennyekben vagy, stb. Most nem mondom el. És a végén érdekes hozzáfűzött egy megjegyzést. Egyetlen egy megjegyzés fűzött hozzá. Azt mondta, hogy ha ti megbocsájtjátok más bűneit, megbocsájtatik. De ha ti nem bocsájtatik meg, akkor nektek sem bocsájtatik meg. Ez az egy megjegyzése volt, amit hozzáfűzött. És valami kulcs dolgot elárul ez nekünk, hogy a mi kapcsolatunk az atyával, azt nagyban befolyásolja az, hogy mi megbocsájtunk-e másnak, vagy sem. Isten ebbe a kapcsolatba azt tervezte velünk, hogy szabadok lehetünk, és mehetünk hozzá. De abban a pillanatban, amikor én a szívemben engedem horgonyozni a megbocsájtatlanságot, akkor ez keserűvé tesz engem, és nem fogom tudni élvezni azt a szabadságot Istennel. Ha van ilyen a szívedben egy hete, egy hónapja, egy éve, 10 éve, hogy valaki felé nem bocsájtottál meg, akkor ez szétszedi a te Istennel való kapcsolatodat. Kiveszi belőle azt az örömöt és szépséget, ami lehetne benne. Van egy történet, amivel illusztrálni szeretném ezt, aztán tovább megyünk. A 2. Mózes könyvében van egy történet Izraelről, amikor kijönnek Egyiptomból, és mennek a pusztaságban, és nagyon megszomjaznak. Elérkeznek egy tóhoz, mindenki nagyon megörül, hogy végre vizet találtak, elkezdik inni, és azonnal ki is köpik. Keserű volt a víz. És úgy nevezték el ezt a helyet, hogy Mára, ami azt jelenti, hogy keserű. És fellázadt az izraeli nép, hogy Mózes, te azért hoztál ide minket, hogy meghalljunk, szomjan halljunk, és meg akarják ölni Mózest. Mózes pedig Isten elé megy imádkozni, jól tette, és Isten azt mondja neki, hogy fogd ezt a darab fát, és dobd be a vízbe. Fogott egy darab fát ott a tó mellett, bedobta a vízbe, és ez a keserű víz édessé vált, meggyógyult. És utána azt mondja az ige, 2 Mózes 15-26, Isten egy új névvel mutatkozik be nekik, hogy én vagyok a te gyógyítód. Jehova Ráfa. Én vagyok a te gyógyítód. Én azt gondolom, hogy annak fényében, amit Isten tett értünk, nincs jogunk nem megbocsájtani egymásnak. Nincs helye annak, hogy én tartogassak keserűséget a szívemben. És az a fa, amin Krisztus meghalt, a keresztfa tudja ezt meggyógyítani. Amikor én meglátom, hogy ő mit tett értem, hogy ő mennyit bocsájtott meg nekem, egyszerűen csak visszanézek erre, akkor kihúzom a szőnyeget a keserűség alól. Van ilyen a szívedben egy szülőid, vagy egy volt házastársad, vagy a házastársad, vagy egy gyermeked, vagy egy barát, egy családtag felé egy ilyen keserűség? Mert itt az ideje ezt elengedni. Kitenni a szívedből, mert kárt okoz a te Istennel való kapcsolatodnak, sőt, ha keresztre nézünk, akkor nincs jogunk ezt tartogatni. És azt mondja itt az Úr, hogy én vagyok a te gyógyítód. Sokszor észrevehető, hogy a megbocsájtatlanság fizikai tüneteket hoz. Az ember megbetegszik tőle, gyomorfekét kap, rákos betegséget. Nem akarom ezt mindig egyelővé tenni, hogy ez mindig emiatt van, ez nem igaz, de Isten meg akar ebből minket gyógyítani. Hogy ne legyen bennünk keserűség. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan neked is megbocsájtatott, mondja itt az ige, és így folytatja. Legyetek tehát követői, Isten követői, mint szeretett gyermeke, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul. Az kedves, Istennek kedves illatként. Azt mondja itt Pál, hogy legyünk követők. Legyünk Isten követője. Szó szerint azt jelenti, hogy imitálói. Az én három fiam, inkább a nagyobbak, nagyon látom rajtuk, hogy imitálnak. Tehát lemásolják azt, amit én csinálok. Tegnap előtt barkácskodtunk, hát ők is hozták a kis szerszámaikat, és próbálták csinálni, amit én csináltam. Lemásolnak. És Pál azt mondja itt, hogy másoljátok le a ti mennyei apukátokat, Istennek legyetek követői, de na jó, miben? Leegyszerűsíti nekünk Pál, azt mondja, hogy éljetek szeretetben, mint ahogyan Krisztus is szeretett minket. És önmagát adta ajándékul az Istennek kedves illatként. Járjatok szeretetben, ezt mondja. Az Ószövetség, a 3. Mózes könyve beszél az áldozatokról. Háromféle áldozatot nevez az ige kedves illat áldozatnak. És Krisztusnak az áldozata töltötte be mindet. Égő áldozat, illatáldozat, ételáldozat. Krisztus, ahogy önmagát adta, ez az áldozat Istennek kedves volt. És azt mondja itt Pál, hogy legyetek követői ennek. Ezt imitáld. Ennek fényében én nem mondhatom többé, hogy jogom van így érezni magam, jogom van keserűnek lenne, meg haragudnom a másik emberre. Ennek fényében már nincs. Mit tehetek ezzel? Oda tehetem az oltárra, oda tehetem Jézus elé. Hogy ez van bennem, Uram, de nem akarom, hogy ez legyen bennem. Istennek ez kedves illat áldozat lesz. Amikor nem követelem a jogaimat, meg nem ütök az asztalra, hogy már pedig, hanem, Uram, oda teszem eléd. Ahogy Krisztus is a saját jogait oda tette Isten elé, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istenem, hanem szolgai formát vett fel, és önmagát adta értünk. Engedelmes maradt a kereszt halálig. Tudod, hogy ez kedves Istennek? Oh, micsoda áldozat! Ő már előre megmutatta, hogy ez milyen. Ez az, ami az keserűséget bennem édessé tudja tenni. Krisztus szeretete. A következő részben arról fogunk olvasni majd, hogy mi az, ami nem ilyen. Krisztus szeretete az más központú. De van olyan szeretet, ami én központú. A világ azt is szeretetnek hívja. Sok mindenre azt mondja, hogy szeretet, de a legtöbb ebben az én központú, és ezeket fogjuk itt látni, de Krisztus szeretete más központú. Nézzétek meg velem ezt a részt, harmadik vers. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Itt egy figyelmeztetés, ez a kontrasztja, amit előbb elmondott. Ellenben paráznaság, tisztátalanság, nyerészkedés szóba se kerüljön közöttetek. Ez egy figyelmeztetés. Paráznaság, tisztátalanság, mind a kettő szexuális területű bűnökről szól. És utána azt mondja, hogy nyerészkedés még szóba se kerüljön. Ez nem szeretet. A világban többször mondják, ha nézel tévét, sokszor hallod, hogy szeretlek és akarlak, legyél az enyém. De Isten a szexualitást azt házasságon belülre helyezte, és minden, ami azon kívül van, az bűnnek számít. És hogyha valaki azt mondja, hogy én szeretlek és akarlak, és legyél az enyém, házasságon kívül, abban nincs szeretet. Az nem szereti a másikat. Abban ez az én központú szeretet van, mert az paráznaság, az tisztátalanság és nyerészkedés. A nyerészkedés azt jelenti, hogy akarom, valamit nagyon akarok. Szeretlek és akarlak. Na, ez az, amiben Isten nem gyönyörködik. Ez az, amiben a Szentlélek megszomorodik. Meg akarom kapni, amit akarok. Lányok, hogyha ide jön hozzátok egy fiú, majd nem itt, reméljük nem itt, ha oda jön hozzátok egy fiú, és azt mondja, hogy akarlak, te vagy az én szemem fénye, bújjunk ágyba, ő nem téged szeret, ő magát szereti. Akar tőled valamit, meg akarja kapni azt tőled. Ha szeretne téged, akkor nem tenne olyat, amivel neked kárt okoz. Mert a szeretet a másik javát akarja. Azt mondja, hogy bármiféle tisztátalanság. Hát ez a bármiféle, ez elég tág fogalom, nem? Szokták mondani a fiatalok, hogy hát mi nem feküdtünk le egymással, bizonyos dolgokat megcsináltunk, de nem... De mi az a bizonyos dolgokat megcsináltunk? Vajon, hogyha Isten látná, ő azt mondaná, hogy na, ez még belefér, vagy itt azt mondja, hogy bármiféle tisztátalanság. Mit szólna Isten ahhoz, ahogy mondjuk te bánsz azzal a lányjal, ha éppen ilyen kapcsolatban vagy, hogy valakivel jársz? Hogy bánsz azzal a lányjal, az királynak a lányával? Ő gyönyörködne ebben? Azt mondja utána, hogy nyerészkedés, ez hozzá kapcsolja ehhez, milyen érdekes, mert ez az alapja, én akarok valamit, mert ez egy én központú szeretet. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy aki asszonnyal lesz házasságtörő, az ostoba. Elég szókimondó. És a saját lelkében tesz kárt. Amikor Isten tervezte a házasságot, azt mondta, hogy kettőből legyen egy. De ez nem csak egy fizikai egység, ahogy a világ gondolja, hogy ketten összebújnak, aztán kalapkabát, pár hónap múlva elmennek egymástól. Hanem ez egy lelki, ez egy szellemi egység. Mint ha két lapot összeragasztanál, és utána próbálnád eltépni, utána csak cafatokban jön szét. Nem tudod úgy szétválasztani, hogy a két lap egységben, vagy egy maradjon épségben. És ugyanígy, hogyha valaki házasságtörő lesz, vagy parázna, az utána a saját magából ad el darabokat, szétszaggatja a saját lelkét. Ezért mondja az ige, hogy aki így lesz bűnös, az a saját teste ellen vétkezik. Mindig egy picit odaad magából. És figyeljétek meg azokat a sztárokat, akiket idealizál a világ, hogy milyen parázna életet élnek sokan közülük, és mennyire kiüresednek. Egyszerűen üresek ma. Mindig továbbadtak a lelkükből egy darabot valaki másnak. Én hiszem azt, hogyha valaki megtér, újjászületik, akkor Isten ebből helyre tud állítani, de nekünk nem szánja ezt keresztényként, hogy ilyen dolgokba járjunk. Hogyha van ilyen az életedben, akkor térj meg belőle. Hagyd abba. Azt mondja itt az ige, hogy ne csak, hogy ne tedd, hanem még szóba se kerüljön. Szóba se kerüljön ez közöttünk. Tartsd ettől távol magad, ez nem illik a szentekhez. Lehet, hogy nem érzed magad így, de Krisztusban te szent vagy. Nincs glóriád, de Krisztusban szent vagy. És azt mondja az ige, hogy ezek nem illenek a szentekhez. Mint amikor Lázár kijött a sírból, és még rajta voltak alotti leplek. Valahogy nem lett volna menő, hogyha abban marad, igaz? Vegyétek le róla, mondta Jézus. Ez nem illik hozzá, ez a halotti öltözék.
És így folytatja a negyedik verse. Szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Ez még mind hozzá kapcsolódik ahhoz, hogy ezek szóba se kerüljenek közöttetek. Szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség. Tudod, hogy Isten törődik azzal, hogy mi jön ki a szádon? Hogy mi megy be a fülünkön, mit látunk a szemünkkel, és mi jön ki a szánkon? Istent érdekli ez. És azt mondja itt, hogy ezek szóba se kerüljenek. A legnagyobb, egyik legnagyobb kárt tudja okozni az, hogyha valaki elsüt egy koszos viccet. És egy ilyen tisztátalan poén. Tudod miért? Én észrevettem magamon, hogy miért. Mert ezeket az én fejem nem tudja elfelejteni. Vannak viccek, amiket hallottam, és akkor nagyon jókat nevettem rajta, de azóta megtértem, és de még mindig emlékszem rájuk. Azóta próbáltam már 1000 igeverset megtanulni, 1000-et el is felejtettem, de ezek a viccek valahogy megmaradnak. És jönnek be valamikor, amikor nem is szeretném, úgy puf, és ez hogy kerül ide, azt én nem tudom. Bennünk marad. És azért mondja itt az ige, hogy ezek szóba se kerüljenek közöttünk. Bámulatos, hogy egy ilyen olcsó, koszos poén milyen kristálytisztán meg tud maradni a fejünkben, vagy egy káromkodás. Elfelejtjük az évfordulókat, vagy időpontokat, ünnepeket, de ez ott van. Az egyik legkárosabb dolog ilyen viccet mondani, mert elülteted a magokat, a sátán meg jó mélyre ássa. És onnan kiszedni. Tamás, mi van akkor, ne légy már ilyen prűd? És mi van azzal a viccel? Bántja a te szűzies füleidet? Mondhatnád. Van egy teológiám a koszos viccről, mindjárt elmondom nektek, amivel megértitek, hogy miért olyan fontos ez. Ez a koszos vicc teológia. Minden embernek életfeltétele, hogy megszabaduljon melléktermékektől. Ugye? Tudjátok, mire gondolok. És én azt vettem észre, hogy a fiaim, különösen Márko most, hogy bekerült az iskolába, az ilyen területű poénokon nagyon jót nevet. De emlékszem, hogy a mi korunkban ez volt, srácok, hogy így nevettünk ezekkel a vicceken, ami ezeket a területeket érintette. Nem sorolom el, jó? Tudjátok, mire gondolok. De párhuzamban ott van az én kutyám Bruno, aki, ha elviszem sétálni, ő el szokta engedni a melléktermékeket, és ő nem jön zavarba. Ő nem nevet rajta. Neki ez olyannyira természetes, mint ahogy eszik, vagy szaladgál, vagy fut, és nem zavarja, más látja, vagy... Nem érdekli, ott leteszi, ahol van. Mindjárt elmondom, hogy miért mondom ezt. De mi emberek meg nevetünk rajta. Pedig tudjuk jól, hogy ezek azok a területek, a testünkön vannak olyan területek, olyan funkciók, amiket Isten privátá tett, és magánügyé. És mégis ezeken nevetünk. Itt jön a teológia része benne, figyelj. Én hiszem, hogy az ellenségünk, az ördög az, aki ezeket a megszentelt dolgokat, ezeket az intim dolgokat le akarja rombolni. Ezeket meg akarja szentségteleníteni számunkra. Beleértve, amire utaltam, de beleértve a szexualitást is. Miért van az, hogy ennyiféle vicc szól a szexualitásról, a házasságtörésről? Arról, hogy a férj megcsalja a feleségét, vagy fordítva. Miért van ennyi vicc ezzel kapcsolatban? Azért, mert az ördög le akarja rombolni ezeket a megszentelt területeket, mint házasság, vagy ezek az intim dolgok, hogy ezek legyenek nevetség tárgya, és ne legyen annyira megszentelt az életünkben, hogy még beszélni se akarunk róla. Valaki mond egy ilyen viccet, és úgy elmosolyodunk rajta. Tudom magamról is, én is ezt teszem. De azt mondja az ige, hogy ne is kerüljön ez szóba közöttetek. Az ördög le akarja rombolni ezeket a megszentelt dolgokat. Hogy utána, amikor éles helyzetben találkozunk vele, már ne legyen fölépítve az az erődítmény körülötte, hogy fú, hát erről még beszélni se lehet, vagy szólni se lehet, hanem előtte már jókat nevettünk róla, és az elménkben ott van. És sokkal könnyebben elessünk benne. Ami korábban nagyon szemérmetlen volt, inkább máshogy fogalmazom, ami korábban nagyon tisztátalannak számított, még beszélni is róla, ma már az nem az. Egy csomó téma azban már nem az. És ebből látom, hogy így elállatiasodunk, ahogy a sátán ebbe visz, hogy már nem ciki róla beszélni, már nem zavar, ha más látja. Olyan kifordultság van ebben. Azt mondja itt az ige nekünk, hogy ne beszéljünk róla, és ne vegyünk részt ezekben. Ne engedd, hogy ezeket apró pénzre váltsa az ellenség. Ezek nem nevetség tárgyai. Azt mondja a Róma 16, hogy a világ dolgaiban legyünk naívak. Mint ahogy mondják, hogy egy gyermeknek minden vicc új, nekünk nem kell ezeket hallani, mi nekünk nem kell ebben jónak lenni, nem kell az a legutolsó viccről tudnunk. A humor jó dolog. Én szeretem a jó humort. Lehet, hogy nem vagyok jó humorérzékű, de próbálom. Csak nézz körül, Istennek milyen jó humorérzék, hogy mi így itt együtt vagyunk. De azt mondja, hogy ezek szóba se kerüljenek, hanem inkább a hálaadás. A hálaadás. Ha már beszélnem kell, akkor jöjjön ki a számon hálaadás. Bámulatos dolog, hogy a szavaim, amit mondok, milyen hatást tudnak elérni otthon. Hogyha keserűség van a szívemben, és panaszkodok valakivel kapcsolatban, és elmondom azt Sárinak, el tudom ültetni ezeket a magokat benne. Meg tudom mérgezni az ő szívét ezzel, ami az enyémben van, át tudom passzolni, és utána visszahozni. Ezért mondja itt, hogy inkább a hálaadás jöjjön ki a szádon. Ha valakit más előtt fölemelsz, hogy én annyira hálás vagyok ezért az emberért, és ezt mondom el Sárinak, ő másképp fog ránézni. Ő már úgy fog ránézni, hogy ez aztán, de örülök neki. Próbáld ki. Ne vegyünk részt ezekben, és így folytatja az 5. versben, hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz báványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Paráznának, ez úgy hangzik a görögben, hogy pornosz, innen ered a pornográfia szó. Paráznának, tisztátalannak, nyerészkedőnek, báványimádónak nincs öröksége Isten országában. Nincs üdvössége. Ha valaki ebben él, valakit ez mozgat, ez az ő bálványa, annak nincs öröksége Isten országán, mondja itt Pál. És nézzétek meg, hogy kezdi ez a verset, hogy hiszen jól tudjátok, ti ezt tudjátok. Ezt nektek nem kell elmondanom. Ezt a szívünkbe tudjuk. Azt mondja a János, 1 János 1.9, hogy az ember, aki megvallja bűneit, Isten hű és igaz, ő megtisztít, megbocsátja, bocsánat, és megtisztít minden gonoszságtól. Az a szó van ott, hogy katarízó, megtisztít a méregtől. Itt pont az ellenkezője van, paráznaság, tisztátalanság, aki a mérget befogadja. Én nem akarom ezt az igeverset túlságosan magyarázni, ez az igevers beszél magáért. Aki ezekben van, azoknak nincs része Isten országában. És ezek a szavak a mai kultúránkban, a mai világunkban nagyon aktuálisak. 6. vers így folytatja. Senki meg ne téveszten titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Üres beszéd, ami nem a valóságról szól. Tudod, mi az élet valósága? Az, hogy most élünk, de meg fogunk halni. Hogy van egy menny, és van egy pokol. Hogy lehet valaki kárhozat alatt, és lehet valakinek üdvössége. Ez a lényeges dolog. Ez a valóság. És közben van egy csomó üres beszéd, ami el akarja terelni a figyelmünket erről. Akkoriban volt egy gnosztikus filozófia, ami azt tanította, hogy minden testi gonosz. A lélek az, ha Istené, az tiszta, de a lélek gonosz. És ezért mondták, hogy Krisztus nem volt jelen testben, neki nem is volt teste, csak lelke. Egy nagy tévtanítás. És az egésznek az volt a konklúziója, hogyha a test amúgy is gonosz, a lélek amúgy is tiszta, akkor teljesen mindegy, hogy a testeddel hogyan bánsz. Add át nyugodtan a bűnnek, a lelked úgy is üdvözül. Micsoda butaság, mennyire ellentmond annak, amit Isten szán. De ez ma is jelen van. Azt mondja itt az igaz, senki meg ne tévesszen titeket. Ha az Istennel való járásodban ezek jelen vannak, ezek dominálnak, amikor eljössz gyülekezetbe, a végén már azon gondolkozol, hogy terveket szősz, hogy hogyan vegyél részt ezekben, akkor akkor itt a helye, hogy megvizsgáld az életedet. Hogy valóban az ő országában vagy, vagy sem. Hét hétre, hónap hónapra, év évre. Ha ezek a dolgok dominálnak, akkor vizsgáld meg az életed. Én nem arról beszélek, hogy a bűnnel tusakodunk. Mind tusakszunk a bűnnel. Én arról beszélek, hogyha valaki ezeket magához öleli. Ha ott horgonyoztatja az életében. És így folytatja Pál 7. vers. Ne vegyetek részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Azt mondja Pál, hogy mi egykor sötétség voltunk. Nem azt mondja, hogy sötétben voltunk, hanem sötétség voltunk, és most már világosság vagyunk. Egykor ezekben éltünk. Ez volt az életstílusunk. De most már nem. Én megtanultam erről, hogy ez bűn, és Isten arra vezetett, hogy megváltoztassam a gondolkodásomat. Már nem vétkezem, dehogy nem, de nem életvitelszerűen járok egyetlen bűnbe sem, hanem a vágyam az, hogy megtérjek belőle. És tudom, hogy így tusakodnak a tesóim is. Hiszen mind gyenge testben vagyunk. De azt mondja, hogy már nem vagyunk a sötétségben, hanem a világosságban. A világosság vagyunk. Uram, segíts ebből kijönni, és az Isten ereje, az Isten lelke munkálkodik bennünk, hogy kihozzon ezekből a dolgokból. Én nem akarok kifogásokat találni, nem akarom igazolni, hogy miért élek tisztátalanságban. Uram, változtass meg! Hadd legyek az életvitelemben is tanult. Már nem vagy sötétségben, ha Krisztusban vagy. Te már világosság vagy. És ezért mondja Pál, hogy akkor viszont ne csinálj olyat, ami ehhez nem tartozik. Ne élj ellentmondásban. Ha világosság vagy, élj úgy, mint a világosság gyermeke. Tamás, könnyű ezt mondani, mondhatnád. Emlékezz, hogy miről beszéltünk az első három fejezetben. Az az alapja mindennek, amiről most Pál beszél. Ne vegyetek részt a sötétség cselekedeteiben. Praktikusan mit jelent ez? Ne legyél olyanokkal, akik ezt teszik. Ne menjél olyan helyre, ahol ez zajlik. Ne vegyél részt benne. Tamás, én csak megnézem a tévében, de én nem teszem. Azt mondja a római levél, első fejezet, 32. vers, hogy azok, akik csak nézik, hogy mások teszik, azok már egyetértenek vele, és ők maguk is részesei lesznek. De hát én csak megnéztem a tévében, óvatosan vele. Mert azt mondja az ige, hogy bevonódsz, és része leszel. Amikor megnézel egy olyan filmet a moziban, még fizetsz is érte, támogatod ezt. De hát olyan jó a történet. Tamás, hát meg kell néznem. Ne nézd meg, ha ez van benne. Tisztátalanság. De Tamás, akkor nem marad film, amit megnézhetnék. Akkor olvasd a Bibliát. Abban sokkal jobb történetek vannak. Mondok nektek egy példát erre. Meg lehet csinálni egy kiváló süteményt, amiben a legjobb lisztet teszed, a legjobb biotojást, cukrot, mindenben kiváló minőségű alapanyagokat, csoki darabokkal, incsiklandozó illata van, és amikor faggatnak, hogy mi van benne, akkor te csak mondod, hát itt vettem a lisztet, ennyire különleges ez, ennyire különleges, és van még benne valami? Hát igen, van még benne egy kicsi kutyakaki. De csak nagyon kicsi, ne aggódj, mert minden más kiváló minőségű, és annyira jó minden más. Edd meg! Szerinted megenné valaki azt a süteményt? Hiszen a többi minden más annyira kiváló. De mégis megnézünk egy filmet, amiben van egy ilyen tisztátalanság, mert a többi olyan jó. Azt mondja Pál, hogy ne vegyetek részt ezekben, még szóba se kerüljön. Ne engedd, hogy az életed része legyen. Mert ha végignézed, akkor másképp fogsz rá gondolni onnantól kezdve. Ebben nem lehet máshogy lépni, csak radikálisan. De pont erre hív minket Jézus, hogy éljünk radikálisan. Szerintem ezt nem vesszük eléggé komolyan. De csak egy jelenet volt benne. Ne nézd meg! Kapcsold ki. Dobd ki. Én tudom, hogy van köztetek olyan, aki sok mindentől megszabadult, amikor megtért. Hogy ez, erre már nincs szükségem többé. De lehet, hogy lassan visszajött. Lehet, hogy kéne megint egy nagy takarítás. Hogy mi az, aminek nincs helye az életemben. Mi az, amit ki kéne dobni. Amire Pál azt mondja, hogy ebben részt se vegyetek. Szülők, figyeljetek, tudjátok, hogy a gyermeketek milyen dolgokat tesz, hogy milyen társaságban van, hogy kikkel lóg, hogy milyen dolgokban vesz részt. Pál azt mondja, hogy ne vegyetek részt ezekben. Tudjátok, hogy mindannyiunkban van egy potenciál a bűnre. Szinte azt mondanám, hogy mindenre képesek vagyunk. A Galata levél azt mondja, hogy bennünk a lélek és a test az küzd, hogy melyik uralkodjon. Mindannyiunkban így van. És az az erősebb, amiket többet etettem. A lélek és a test küzdés állandó harcban van. Mi egykor sötétség voltunk, de már nem. Világosság vagyunk. És azt mondja itt Pál, hogy a világosság gyümölcse ugyanis jóság, igazság, egyenesség. Ezeket tegyétek. Sőt, azt mondja a 11. versben, figyeljétek ezt meg, ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Nem csak azt mondja, hogy ne csináld, hanem leplezd le. Mit jelent ez? Ha hallasz egy koszos viccet, a másik elmondja neked, akkor tehetjük azt, hogy úgy csendben, udvariasan mosolygunk, és gondoljuk, hogy hát ez mennyire béna vicc volt. Vagy pedig felszólhatunk, hogy nem helyes, ahogy beszélsz. Hogy te ezzel a szájjal leszel, amivel most szóltál. És tehetjük ezt udvariasan, tehetjük ezt szeretetteljesen. De azt mondja az ige, hogy leplezzük le, igazítsuk ki, tegyük helyre. Tamás, akkor nem leszek népszerű. Nem is vagy. Bocsa, rossz hírért, de nem vagy az. Sokkal kevésbé vagy népszerű, mint gondolnád. Tamás, elvesztem a népszerűségemet. Veszítsd. De milyen érdekes, hogy egy olyan fajta tiszteletet kapsz majd ebből, ami viszont máshogy nincs. Amikor kiállsz azért, amiben hiszel. Isten országának a dolgaiért. És ha rád néznek, tudják, hogy te melyik országot képviseled. Leplezd le. Szóljál. Ez olyan félelmetes. Az első a legnehezebb, utána már nem. Isten elhívott minket, hogy javítsuk ki. Itt mondja. Nem csak csendben, udvariasan, hát igen, hanem szólj. Mert amiket titokban tesztek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvaló lesz, mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Minden embernek van egy titkos élete. Ezt nem én mondtam, ez egy híres idézet. Minden embernek van ilyen. És itt azt mondja az ige, hogy hozzuk ki a világosságra. Hát a világosság leleplezi ezeket a dolgokat. Az ige világossága, a közösség világossága, ezt leleplezi. És azt mondja utána Pál, hogy ébredj fel, aki alszol. Most biztos van köztünk, aki szundizik. De szerintem mindannyiunknak mondja az ige. Ébredj fel, aki alszol. Pál, ha köztünk járna, elmondaná nekünk ezt, hogy ne aludj, ébredj fel. Engedd, hogy a szíved újra égjen Jézusért. Hogy újra lásd, hogy Isten mit szeretne az életedben. Ő kész cselekedni, ő kész munkálkodni. Ő megbocsájt neked, amikor megvallod a bűneidet. Ő azt szeretné, hogy újra égjen a szíved ő érte. Ébredj fel, aki alszol. Én ismerek embereket, akik megtértek, és ott van bennük a potenciál, megajándékozta őket Isten arra, hogy az egész városukat a feje tetejére állítsák. Annyira karakteressé tette őket Isten, de lefoglalják magukkal mindenféle dologgal, a világgal, és ezért nem hatékony az életük. Nincs benne az a dinamikus erő. Ez a kultúránk egyik tendenciája, és figyelj ide, amikor megtértél, az életed Krisztus élet, de a világ azon amögött meg az ellenségünk el akarja érni, hogy mindennel foglalkoztak Istennel. Foglald le magad ezzel, szórakoztass magad azzal, folyjon ki az idő az ujjaid közül. És akkor nem fogsz foglalkozni Istennel, és nem leszel erőteljes keresztény. Ő akar elfoglaltá tenni minket, hogy kiszoruljon belőle mindaz, amit Isten szentté tett az életünkben, hogy megerősítsen az által. Lefoglalja az időmet, a döntéseimet, úgy érek haza munkából, lehet, hogy te is tudod, hogy már ki vagyok purcanva a munkahelyemtől, vagy két munkahelyen dolgozom, és már nem akarok Bibliát olvasni, már nem akarok elmenni Biblia órára. Nem akarom tudni, hogy Isten mikben akar használni. Már el vagyok fáradva, aludni akarok, és holnap kezdem újra. Azt mondja itt a Biblia, hogy ébredj fel. Nézd meg az életet, hogy minek nincs helye az életedben. És vizsgáld meg, hogy minek van itt az ideje. Azt mondja a 15. vers, nézzétek meg. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Elhív minket Jézus arra, hogy éljünk bölcsen. És azt mondja ezekről az időkről, amiben élünk, hogy gonoszak. Milyen furcsa, nem? Az idők gonoszak. El tud menni az időnk egy nap, egy hét, egy hónap, egy év, hogy semmi értelme nem volt. Hogy semmi haszna nem volt. Én tudom, mert éltem ilyen éveket, ilyen hónapokat, ilyen heteket és napokat. Komolyan, a tévé, az internet, a szórakoztatás 99%-a időpocsékolás. Lehet, hogy van benne 1%, amit jól lehet használni, de a nagy többsége időpocsékolás. Én nem károsztatom azokat, akik internetet használnak, én is használom. Ha van tévéd, használd jóra. De az idők gonoszak, és az ellenségünk látszólag jó dolgokkal ellopja a lényeget. Kiszívja belőlünk az erőnket. Nem arról van szó, hogy szerzetesi ruhában kéne járnunk, és a Biblia eredeti görög fordításával a hónunk alatt. Nem erről beszélek. Vannak jó szórakoztatások, de azt mondja az ige, hogy használjátok ki az alkalmas időt. Bármit teszel, cselekszel, azt tedd Isten dicsőségére, mondja Pál más helyen. Szóljon az az idő róla, és mondja ez előbb, hogy adj hálát. Én nagyon szeretek focit nézni. Tanulom igazolni, hogy miért nézem a meccset, hogy imádkozom a játékosokért. Még nem mindig sikerült. De amit csinálsz, ami nem feltétlenül ilyen gyűlis dolog, azt is teheted Jézusért. Amikor futsz a Dunaparton, és nem azon gondolkozol, hogy most mennyire fáj a térded, hanem imádkozol azokért, akik nálad rosszabb bőrben vannak. Elmehetsz biliárdozni, végignézhetsz egy jó filmet, hogyha az tiszta. De bármit tesztek, cselekedtek, azt tegyétek Isten dicsőségére. És hogyha ez egy olyan dolog, amiben megpróbáltad, de nem tudod belevinni Krisztust, mert valószínűleg Krisztus nem akarna abba belemenni, akkor ne csináld. Akkor valószínűleg azt nem kell csinálnod. Más területekre könnyű odavinni őt. Bevonni őt. Ha bármit teszek, és nincs lelki síkja, akkor vesztegetem az időmet abban. Nem kell ilyen szuper lelkinek lenni, és ne gondold ezt, hogy ilyen erre hívlak titeket, mert nincs ilyen szuper lelkiség. Csak azt szeretném, hogy éljünk Jézusnak. Az életünk minden területén, és ne ellentmondásokban. Ha végignézek egy filmet a bálnákról, az elindíthatja a lelkemet arra, hogy hálát adjak, hogy Uram, te milyen csodálatosra alkottad a természetet. Hogy milyen kreatív vagy, hogy milyen vicces ez az állat. Ez csak egy példa volt. 17. vers. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Ne részegedjetek meg a borral, mert a borral léhasságára együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Ne részegedjetek meg a borral, hanem teljetek meg lélekkel. Azt mondja itt az ige, hogy a borivással léhasság jár együtt. Ha valaki sokat iszik, csupa butaságot fog beszélni. De az, aki a lélek tölt be, az pedig hálaadással, dicsérettel így folytatja. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. És adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Azt mondja a Biblia, kevés dologgal kapcsolatban mondja ezt, de hogyha kérsz bölcsességet, ő ad, szemrehányás nélkül. Ő azt szeretné, hogy bölcsen éljünk. A magyar közmondás azt mondja, hogy borban az igazság. ez nem egy bibliai idézet volt. Attól még nem lett senki lelki, hogy felöntött a garatra. De ha valaki megtelt a lélekkel, az igen. Nincs a borívásra semmi baj. Nem ez ellen beszélek. Viszont az nem hoz bölcsességet. Viszont egy csomó dologba akar Isten belevonni minket, itt az igében, ami bölcsé tesz. Azt mondja nekünk, hogy teljetek meg szent lélekkel. De Tamás, én nem vagyok éppen olyan fázisában az életemnek, amikor Isten betöltene a lelkével. Tudod, kinek adja Isten a lelkét, aki kéri tőle? Ha mi gonosz szülőként tudunk jó ajándékokat adni a gyermekeinek, mondja Jézus, mennyivel inkább ad a mennyei atya szent lelket azoknak, akik kérik. Ha tudod ma, hogy te máshogy szeretnél élni, egy kérés választ el ettől. Uram, töltsd be a lelkeddel. Én máshogy szeretnék élni. Amikor Saul betöltötte a lélek, azt mondja ott az ige, hogy Saul más emberré lett. És utána itt azt mondja az ige, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreket és lelki énekeket. Tudjátok, hogy fogalmaz itt az ige? Nem csak az, hogy egymásnak, én neked mondom, hanem mondjuk magunknak és egymásnak. Mondjuk magunknak és egymásnak. Én tudok a saját lelkemhez beszélni. Bármilyen furcsa, reméljük nem hangosan, mert akkor néztek rám, hogy mi bajom van. De Dávid is ezt csinálta, a saját lelkéhez beszélt, hogy miért csüggedsz el bennem? Miért háborogsz én lelkem? Dávid, miért csüggedsz el? Mondta ő magának. Bízál Istenben, és meglátod az ő szabadítását. Mondjatok magatoknak dicséreteket, lelki énekeket. Amikor mész az autóval, és szól a rádió, lehet, hogy jobb lenne kikapcsolni a rádiót, és elkezdeni lelki énekeket énekelni Istennek. Hálát adni az Úrnak. És figyeld meg, hogy a lelkedet felemeli. Töltekezz be a lélekkel. Dávid, vele kapcsolatban van egy történet, amikor elment harcolni a filiszteusokkal, és hazaküldték őt a filiszteusok, hogy te ne harcolj a mi oldalunkon. Hazament Ciglágba, ott lakott akkor filiszteus földön, és az amálékiak eljöttek, és elraboltak mindent. Elvitték a dolgait, elvitték a családjukat, az összes katonának minden gyermekét, feleségét, dolgait. Hazaértek Dávidék, és látták, hogy kirabolták őket, és elkeseredtek. És odáig jutott az elkeseredésük, hogy meg akarták ölni Dávidot. Dávid, te vagy a hibás. És Dávid mélyen elcsüggett. De a következő mondat azt mondja, hogy Dávid leült az Úr elé, és erősítette a saját lelkét Istenben. Milyen érdekes, nem? Erősítette a saját lelkét Istenben. Énekeljetek magatoknak zsoltárokat, dicséreteket, adjatok hálát. Dávid tudta, hogy ezt hogy kell csinálni, és utána felállt Isten erejével, azt mondta a srácoknak, hogy kardot föl, és elmentek a amálékiak után, és visszaszereztek mindent. Nem veszett el semmi. Isten hív minket, hogy járjunk tisztaságban. Én azt gondolom, hogy sokunknak megújulásra van szüksége. Hogy felébredjünk, mint ahogy itt az előbb mondta. Hogy ébredjünk fel. Hogy éljünk a lélekkel betöltve. Hadd mondjam így, emlékszel, milyen volt az, amikor megtértél? Hogy milyen volt akkor a te Istennel való járásod? És nézd meg, hogy hol tartasz most. Hasonlíts magad össze azzal. Akkor még nem tudtál ilyen különleges dolgokat az igéből. Viszont a szíved tele volt tűzzel. Most már sok mindent tudsz, de kérdés, hogy a tűz ott van még? Én ezt magamnak is mondom, nekem is szükségem van megújulásra. Hogy ébresd, felébreszten Isten. Ébresz fel, Uram. Én szeretnék újra egy égő szívet, hogy sóvárogjak utánad. Mert szomjas vagyok. Én tudom tizenvalány év kereszténység után, hogy semmi más nem elégít meg, csak ő. Hogy hiába fordít el lassan valami más irányba, játszok ezzel, figyelek arra, semmi más nem elégít meg, csak Jézus. Rá van szükségem. És azt mondja, hogy ha felébredek, feltámadok a halálból, akkor felragyog nekem Krisztus. Ezt szeretném. De nem csak én, ezt szeretném neked is. Egy ébredésre van szükségünk, és Tudtad, hogy az ébredések azok nem a nem hívők között kezdődnek el, hanem a hívők között? Az mindig hívők szívében van. Uram, hozz ébredést az én szívembe. És lehet, hogy nem lesz mindannyiunk részese ennek, mert van, aki igen, valaki nem, de miért pont én maradjak le erről? Miért ne te legyél része ennek? Uram, hozz ébredést az én szívembe. Azt mondja a Dávid 80. Zsoltár, figyelj erre. Istenünk, újíts meg bennünket. Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Újíts meg bennünket. Őszintén kiáltott Dávid Istenhez. Jézus azt mondta a sokaságnak egyszer, hogyha szomjaztok, akkor gyertek hozzám és igyatok. És a belsőtökből élő víz folyamai fognak ömleni. Ha úgy érzed, hogy száraz vagy, hogy üres a szíved, de szeretnéd, hogy ez ne így legyen, Jézus hív téged magához. Gyere és igyál. Igyál az élő vízből, és ez az élő víz a lélek, amit ő ad mindenkinek, aki hisz benne. Szükséged van egy ilyenre? Egy ilyen ébresztésre? Isten terve az, hogy mi lélekben járjunk. Hogy távol maradjunk olyan dolgoktól, amiben ő nem venne részt. De ez itt kezdődik, egy ilyen döntéssel. Uram, újítsd meg engem a szívemben. Vedd ki ezt a megkeményedett szívet, és adj egy újat. És az az ígéret, hogy felragyog neked a Krisztus. Tudom, most nagyon ciki dolgot fogok mondani, de ha te magadra ismertél, ha úgy látod, hogy az életed sok kompromisszumban járásról szól, de szeretnél más ember lenni, szeretnél, hogy a szíved újra égjen Jézusért, akkor hozz már egy döntést. Akkor döntsd el. Ahogy Dávid kiáltott, hogy Uram, újítsd meg az én szívemet. És ezt megteheted itt most. Isten komolyan fogja venni. Máskor azt mondta Jézus, hogy gyertek hozzám mind, akik megfáradtatok. Lehet, hogy látod, hogy nem vagy olyan férj, nem vagy olyan feleség, ami szeretnél lenni, nem vagy olyan anya, vagy apa, vagy olyan főnök, mert nem őt képviseled. Akkor itt az idő, hogy kiálts. Uram, én más akarok lenni, hozzád hasonló. Mert mi már nem vagyunk a sötétségben, mi már a világosságban vagyunk. És nagy a hatalma rajtunk Istennek. Én azt szeretném kérni, hogy ha te így döntesz, most, akkor állj fel, és gyere ki imád kérni. Jaj, de ciki. Nem azért kérem, hogy állj fel, hogy a másik lássa, hogy mit teszel, hanem hogy emlékezz arra, hogy döntést hoztál. Hogy tudd, hogy akkor döntöttél, hogy Uram, én újra egy égő szívet kérek tőled. És nem egy érzésre játszom rá, hogy most ez olyan jó lenne. Én azt szeretném, hogy döntsél. Hogy vidd a te ürességedet oda Jézushoz, és engedd, hogy betöltsön az élő vízzel. Ezt ő megteszi. Ha szeretnéd ezt a megújulást, akkor kérlek, állj fel. Tamás, Norbi, gyertek erre, itt a Norbi. Tamás, Jason, és Jared. A Jared mellett, meg a Jason mellett lesz fordító, hogyha hozzájuk szeretném menni. Ha szeretnél imád kérni, dönteni, állj fel most és gyere előre. Keres valakit, akivel együtt imádkoznál, és imádkozunk. A többiek maradjanak a helyükön, vagy menjenek, de itt az idő, hogy dönts újra.